Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, ami megtartunktól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 86. Zsoltárunk első versét, amely a 77. Zsoltár dallamára éneklendő, az Istenhez az én szómat kezdetű énekre. A 86. Zsoltár első verse így kezdődik: Hajtsd hozzám, Uram, füledet! Isten tiszteletünket leülve folytassuk, énekeljük a 370. dicséretünket végig mind a három versével. 370. dicséretünk így kezdődik: Jővel Szentlélek, Úristen!
Thank you.
mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, Pál a korintusiakhoz írott első leveléből, az 5. részt hallgassuk meg. A gyülekezet nem adhat helyet paráznaságnak. Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek. Mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő. Hogy tudnélik, valaki apjának feleségével él. Ti pedig felfúvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlévő már ítéltem afelett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Úrunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a ma napján. Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában-e virágparáznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival? Hiszen akkor ki kellene mennetek a világból? Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívüllevők felett ítélkezzem? Nem a belüllevők felett ítélkeztek-e ti is? A kívüllevőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megvalljuk előtted, hogy valóban sokszor ítélkezünk e világ fölött, hogy mennyi bűnt és gonoszságot látunk benne. Bocsáss meg nekünk, hogy másokra mutogatunk, ahelyett, hogy belülre néznénk, nem a világba, hanem a magunk kis szívébe. Urunk, megvalljuk, hogy lehet, testileg nem paráználkodunk, de lelkileg olyan sokszor. Megvalljuk, hogy olyan sokszor cserélünk le téged valami más bálványra. És tudjuk, Urunk, hogy ez is paráznaság. Urunk, bocsáss meg, hogy nem tudunk téged Istenként tisztelni, hogy sokszor magunk faragjuk az isteneinket, ahelyett, hogy engedelmesen átadnánk a testünket a Szentléleknek. Bocsáss meg, hogy nem tudjuk teremni a lélek gyümölcsét, mert nem szánjuk oda magunkat a te szent lelkednek. Kérünk most azért, hogy taníts bennünket. Taníts bennünket odaszánni neked, a mi testünket, a mi gondolatainkat, a mi lelkünket, az akaratunkat, a tetteinket. És köszönjük neked, hogy figyelmeztetsz. Figyelmeztetsz addig, amíg nem késő. Hogy ne kelljen a sátán hatalmába belesodródnunk, hanem olykor csapásokkal, lelki ostorokkal fegyelmezel bennünket, hogy a te utaidon maradhassunk. Köszönjük neked ezeket a figyelmeztetéseket. Köszönjük neked, hogy újra összegyűlhettünk, hogy dicsőíthetünk téged, annak ellenére, hogy bűnösök vagyunk. Köszönjük neked a te kegyelmedet, hogy elkészíted a megbocsájtást is, akkor, amikor fegyelmezel. Köszönjük neked az új lehetőséget, hogy újra és újra erőt adsz a hétköznapokban. Köszönjük mindezt neked, Urunk. Amen. Ige hirdetésre készülve a 161. dicséretünk első versét énekeljük. 161. dicséretünk első verse így kezdődik. Siess keresztjén!
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéje most ezen az Isten tiszteletünkön az előbb olvasott ige szakaszból hangzik hozzánk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levele 5. fejezetéből, a 8. versből. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Foglaljuk el most a helyünket. Szerda este a reformációi istentiszteleten a vasárnap hallott Naámán történetét olvastuk tovább. Ez a pogány ember a testi-lelki gyógyulása után boldogan vallja: most már tudom, hogy nincs máshol Isten, csak Izraelben. És nagy örömében azokat a kincseket, amelyeket hozott otthonról, oda akarja adni a prófétának. De Elizeus nem fogadja el. A szolgája, Géházi azonban egészen másképpen gondolkozik, utána megy Naámánnak, és egy igazán megható, csak éppen nem igaz történet keretében előterjeszti kérését. Naámán persze bőkezően bánik vele. A szolga a tettét igyekszik titokban tartani. Elizeus próféta mégis azzal fogadja otthon: az én szívem ott járt. És aztán ezekkel a szavakkal folytatja: hát, annak van most az ideje, hogy szerez? Annak van most az ideje, hogy ezüstöt, ruhákat szerez, olajfákat és szőlőket, juhokat és marhákat, szolgákat és szolgálókat végy? Nekünk is el kellett gondolkoznunk azon, hogy minek van most itt az ideje. Személyes életünkben, gyülekezetünk életében. Engem azóta is foglalkoztatott és foglalkoztat ez a kérdés. Így olvastam a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi igéket is. És amikor a Korintus beliekhez írott első levél 5. fejezetéhez, ehhez a most hallott ige szakaszhoz érkeztem, akkor úgy éreztem, hogy meg kell állnom. És megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy nem annak lenne itt az ideje, hogy mindenek előtt a saját portánk előtt söpörjünk, mint gyülekezet is. Hiszen egyre többször hangzik el, mondjuk mi magunk is, hogy milyen gonosz ez a világ. És már jön is utána a felsorolás, mely ezt támasztja alá. És valóban keserves látni a romlást. Fáj a szívünk. De tudunk-e innen tovább lépni? Például nyugtalanít-e bennünket az, hogy a gyülekezetünk hogyan van benne ebben a világban? Különbözünk-e valamiben is a világtól? Egyáltalán mennyire tűnhet fel a környezetünknek, a világnak az, hogy mi létezünk? Hogy van református gyülekezet, van keresztény gyülekezet. A korintusi gyülekezetről olvastuk most, mindenfelé az a hír járta, hogy paráznaság van közöttük. Ti pedig, írta nekik az apostol, felfúvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna. És ez mindjárt felveti a következő kérdést, hogyan reagálunk a gyülekezetünkön belüli bukásokra és bűnökre. Hiszen nem úgy van-e, hogy magunkkal szemben elnézőek vagyunk. A saját vétkeinket általában kisebbítjük, olykor még dédelgetjük is, rejtegetjük. Mások bűnét viszont nagynak látjuk, elítéljük, kárhoztatjuk. Mi általában ezt nem nagyon akarjuk beismerni. Jézust azonban nem lehet félrevezetni. És ő ezt kérdezi. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a magad szemében ott a gerenda, képmutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. És milyen szomorú az is, amikor annak, akivel egy gyülekezetbe járunk, a vétkeit világgá kürtöljük. Hát milyen szülő az, aki a gyermeke bukását úton útfélen meséli? Vagy milyen gyermek az, aki szüleit kipellengérező sztorikkal szórakoztatja a haverjait, a barátnőit? Milyen férj, illetve feleség az, aki társa gyenge pontjait feltárja mások előtt? És mi, a gyülekezethez tartozók, nem vagyunk-e egy család tagjai? Milyen családtagok vagyunk? Olyanok, akik kivisszük a család bűnös dolgait a világba, a gyülekezeten kívülre? Nyilván nem képmutatásra való felhívás ez, sokkal inkább tapintatos szeretetre. A Szentírás az emberi test képét is használja akkor, amikor a Jézus Krisztusban hívőkről szól. Olyan testők, amelynek maga Jézus Krisztus a feje, és ők pedig, vagyis akik a gyülekezethez tartoznak, akik Jézus Krisztus megváltójuknak elfogadják, a test tagjai. és ebben a testben kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. Olvashatjuk ugyanennek a levélnek a 12. fejezetében. És ott így folytatódik, és így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ezért írhatta Pál itt a korintusiaknak, nem értem, ti felfúvalkodtatok, holott inkább szomorkodnotok kellene, nektek, a többi tagnak, hiszen az egyik tag vétkezett. Vagy nektek ez nem fáj? Netán még örömöt is jelent, hogy a bűnt a másik ember követte el, és nem ti. Ha ez így van, akkor valami baj van veletek. Hiszen aki valóban a Krisztus test tagja, az tudja, hogy ugyan Krisztusért kegyelmet nyert, de bűnös ember ő maga is, aki még vétkezik, nap mint nap vétkezik. Annyit vétkezik, annyiban a rovásán, hogy ez csak nő, egyre magasabb lesz ez, egyre több lesz, és éppen ezért van szükség arra, hogy amikor rádöbbenünk, hogy most vétkeztünk az Úr ellen, akkor oda menjünk, akkor megvalljuk, és elfogadjuk az ő bocsánatát. Hogy éljünk így valóban a kegyelemből. Vagyis valami olyasmire van szükség, mint amit gyakorlatilag mindnyájan gyakorolunk. Legalábbis akinek fontos az, hogy rendesen tisztálkodjon, az nap mint nap megfürdik, nap mint nap mosakszik. Külsőleg. De belsőleg, lelkileg is szükségünk van erre. Hiszen itt járunk a Földön, ebben a világban, amelyről mondjuk, hogy oly gonosz, és miközben itt járunk, aközben beszennyeződünk még mi is, és ezért újra és újra meg kell, hogy mosson bennünket Krisztus. Mindegyikünket. Kivétel nélkül. Különben belefulladunk a saját szennyünkbe. De testvérek, aki ezt már látja, aki igazán rádöbbent arra, hogy én sem vagyok külön, mint a gyülekezet többi tagja, az már másképpen tud tekinteni az éppen elbukottra. Megélt valami nagyon fontosat, nincs alapja arra, hogy pálcát törjön a másik felett. Hiszen máskor meg az ő botlása miatt csóválhatnák a fejüket a többiek. És kezdi megérteni azt is, hogy sokkal inkább arra lenne szükség, hogy segítsék egymást az Istennek tetsző élet folytatásában. Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kin gyöngesége győz. Szoktuk énekelni a 455. dicséretünk 7. verszakával. Álltunk-e már így oda, gyülekezetünk valamelyik tagja mellé? De hogyha ezt igazán gyakoroljuk, vagy gyakorolnánk, akkor azt is tapasztaljuk, és arra is rá kell döbbennünk, hogy bizony vannak olyan helyzetek, amelyekben már nem elég a csak intő szó. Van, amikor már keményebb fedésre van szükség. Sőt, Pál itt így folytatja a korintusiakhoz intézett mondandóját. Ti felfúvalkodtatok, ahelyett, hogy szomorkodnátok, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Itt már más eszközről van szó. Egyfajta kiközösítés ez igazából. Biztos, hogy ott van bennünk a kérdés, hogy de hát nem nagyon kemény eljárás ez. És valóban nehezen érthetők, és igazából nehezen értelmezhetők az apostol által ezután leírtak, amiről olvastunk ezzel kapcsolatban, hogy mit is tegyenek ezzel a súlyos erkölcsi vétséget elkövető gyülekezeti taggal. De mi az, ami számunkra, mostani gyülekezet számára mégis igazán fontos ebből a korintusi esetből? Az mindenképpen, hogy mit tartsunk szem előtt intés és fegyelmezés közben. Hogy mire figyeljünk oda, amikor már szükség van ezekre. És ezt keresve vegyük észre, hogy amit aztán az apostol javaslatára cselekszenek ezzel a bűnössel, az egyaránt szolgálja, lehet, hogy furcsa hangzik, de szolgálja az ő javát is, és a gyülekezet tisztaságát is. Hiszen a végső cél ezzel az emberrel kapcsolatban az, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a ma napján. Ennek érdekében. Sőt, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, csak ezért kerülhet sor az intésen, feddésen túl keményebb figyelmeztetési módra is. De úgy, hogy közben nem adják fel a reményt vele kapcsolatban. Mi az, amit ebből érdemes lenne megtanulnunk? Hogyha szükség van az intésre, ha valóban gyakorolnunk kell, akkor az úgy történjen, hogy nem azért intem a vétkezőt, mert éppen megharagudtam rá. Nem azért intem, mert lehet, hogy nem is ő követett el akkor éppen valami rosszat, hanem csak éppen én olyan lelki állapotban voltam, és kiöntöm ezt rá. És ne is azért intsem a másikat, mert addig sem a saját mulasztásaimra, tévedéseimre kell gondolni. Nem magam miatt tehát, hanem érte cselekedjek mindent. Azért, hogy visszafordulhasson az Istentől eltávolító útról. Azért, hogy észrevegye, mit is tett. Azért, hogy meg tudja bánni azt. Azért, hogy újra tudatosan Isten jelenlétében élhesse az életét. Érte. Érte cselekedni mindent. A másik szempont, amelyre figyelmeztet bennünket az ige, a gyülekezet tisztasága. Hát nem tudjátok, kérdezi az apostol, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Háziasszonyok számára különösképpen is ismerős képez. A kovász, az élesztő, hogyan járja át a tésztát, és mekkorára meg tud nőni hatására. Ha az evangéliumokra gondolunk, akkor ott azt láthatjuk, hogy Jézus Krisztus az Isten országát példázta vele. Pál apostol azonban a bűnről ír, ezt a hasonlatot használva. Mert a bűn is, hogyha szó nélkül megtűrik, akkor kiterjeszti maga körül a rontó és fertőző hatását. Lassanként átalakíthatja mindenkinek a gondolkozását és az életét, aki a közelében él. És ezért írja az apostol: takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszasság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. A zsidók nagyon fontos ünnepére, a páskára utal itt az apostol. A páska ünnepe előtt el kellett távolítani minden kovászt. És azt is tudjuk, hogy a páska után a kovásztalan kenyerek ünnepe következett. És csak azt követően lehetett kovászt, és így kovászos kenyeret készíteni. Takarítsátok el a régi kovászt. Vagyis ezzel Pál tulajdonképpen lelki nagy takarításra szólítja fel a gyülekezet tagjait. És azt mondja, hogy ez azért lehetséges, mert a mi húsvéti bárányunk, Jézus Krisztus már megáldoztatott. És ezt úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy azt emeljük ki, hogy lehetséges ez. Szükséges is ez a nagy takarítás, de lehetséges is, mert Jézus Krisztus az életét adta ott a Golgotai kereszten érettünk. Ő fölvitte oda a mi bűneinket. És az ő kereszthalála azt jelenti a benne hívők számára, hogy már nem uralkodik többé rajtuk a bűn. Legyőzhetik azt. Vagyis egyfajta harcra hív itt az apostol bennünket. A 471. dicséretünket, legalábbis azt tapasztaltam, hogy olyan szívesen énekeljük. Igen, ott is igazából erre a harcra szólít fel bennünket az ének szerzője, és biztathatjuk egymást is, hogy fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt, rajta bátran megsegít és győzedelmet ad. Igen. Ő tud nekünk győzelmet adni a gonoszság felett, a bűn felett. Ezért hát a tisztaság és igazság kovásztalanságával ünnepeljünk. Olvastuk itt az ígéből. És itt pedig már arról is szó van, hogy hogyan segíthetjük egymást ebben a küzdelemben, illetve ehhez tesz még hozzá valamit. És érdemes ehhez megvizsgálni a tisztaság és az igazság fogalmak görög megfelelőjét, mert ennek során felfedezhetjük, hogyha idénk útmutatásához igazodunk, igazodnánk, akkor egészen más légkör uralkodik majd a gyülekezetben. Gyógyító, mélységekből felemelő légkör. Mert ez attól függ, hogy mennyire engedjük be közénk a napfényt. Vagyis mennyire merünk beleállni Isten világosságába, hogy mutassa meg a szándékainkat, egész viselkedésünket. Hogy merjük-e vállalni azt, hogy Isten világítsa be fényével a bennünk lévő sötét területeket, és így közelebb juthassunk hozzá is, meg egymáshoz is. De olyasmit is jelent ez, hogy véget vetünk a szerepjátszásnak, a színlelésnek, hogy merünk nyitni egymás felé. A nyíltságnak, becsületességnek, őszinteségnek, szavahihetőségnek, csak ebben a légkörében, amelyről itt Isten igéje beszél, és amelyre ezek a fogalmak is, tisztaság és igazság utalnak, lehet a kudarcainkat, a bűneinket tisztességesen elrendezni a Krisztus testben. Nem ítélkező szellemben, hanem szabadon, bátran és következetesen. Az igéből az is kiderül. Az apostol nagyon jól tudja azt, hogy itt a földön egyetlen Krisztus követő sem lesz tökéletes. Nem leszünk teljesen bűntelenek. És így azt sem gondolja, hogy egyetlen gyülekezet is erkölcsileg fedhetetlenné válhat. De tulajdonképpen arról ír itt, hogy ezért imádkozhatunk, hogy ilyen légkör legyen a gyülekezetben, őszinte, nyílt, olyan légkör, amelyben tényleg segítjük egymást az Isten szerinti élet folytatásában. Fohászkodjunk hát ezért. Legyen ez imádságainknak témája, és engedjük mindnyájan, hogy a szívünkben is, az életünkben is így munkálkodhasson Szent Lelke által, hogy valóban egymást segítő testvérekké válhassunk. Hogy az ő világosságában, ebben a csodálatos fényben gyógyulhasson az életünk, gyógyulhasson az egész gyülekezetünk, hogy igazán közösségké válhassunk. Amen. Háromszázkilencvenedik dicséretünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük el. 390. dicséretünk így kezdődik: erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.
Urunk, állunk és magasztalunk téged a csodáért, hogy mi, hogyha Jézus Krisztust a szívünkbe fogadjuk, akkor egyre inkább hasonlóvá válhatunk hozzá. Igaz, hogy tökéletesek, bűntelenek itt a földön nem leszünk. De ez a lehetőség, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóvá váljunk, a rendelkezésünkre áll. Te mindent elkészítettél ennek érdekében. Urunk, olyan jó lenne, hogyha igazán fel tudnánk fogni, hogy mekkora ajándékot adtál te nekünk így, mekkora ajándék számunkra maga az Úr Jézus Krisztus. Segíts nekünk ebben, hogy rá tudjunk csodálkozni, újra rá tudjunk csodálkozni. És hadd szánhassuk oda igazán az életünket az ő követésére. Köszönjük azt is, hogy te, Urunk, úgy nézel bennünket, hogy bár látod a vétkeinket, a mulasztásainkat, de ugyanakkor azt is látod már, hogy kivé formálódhatunk mi, milyenné formálódhatunk a veled való kapcsolatban. Olyan jó, hogy te így tekintesz ránk, mert ez olyan gyógyító, olyan felemelő, már csak ez a tudat is. Köszönjük ezt neked. És most azért imádkozunk, hogy hadd tudjunk egyre inkább mi is így tekinteni egymásra. Hogy valóban testvérnek láthassuk egymást. Hogy tudjuk ezt megélni. Hogy tudjunk igazán szívből örülni a másik örömének. És fájjon nekünk. A másiknak a gondja, a másiknak a bánata, a másiknak a bűne, bukása. Hogy ne mutogassunk rá, ne vigyük ki a világba, kipellengérezve, hanem inkább álljunk oda egymás mellé, és segítsük egymást. Segítsük egymást abban, hogy a mélységből kikerülhessünk, hogy megvigasztalódhassunk. Kérünk téged, szent lelked által munkálkodj így a szívünkben. Kérünk téged, segíts, hogy hadd tudjuk valóban egymás terheit hordozni. Olyan nehéz ebben a világban, amikor azt érezzük, hogy éppen elég a magunk terhe. De olyan jó lenne megérteni azt, hogyha a te igádat mernénk végre teljesen magunkra venni, akkor minden átrendeződne, mindent másképpen látnánk, és mindent másképpen élnénk meg. És megtapasztalhatnánk annak az örömét is, hogy odaállhatok a másik mellé, hogy hordozhatom annak a terhét. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi magunk hadd tisztulhassunk, gyógyulhassunk személyes életünkben is, de gyülekezetünkben is. Hogy aztán hadd tudjunk valóban világítani, hadd tudjunk, amíg nélküled élők felé szolgálni, a te szeretetedet igazán megmutatni. Kérünk téged, hogy szent lelked által így munkálkodj most bennünk, te tudod, hogy kiben, melyikünkben mit kell elvégezned, bárcsak engednénk ezt. Imádkozunk így egész gyülekezetünkért. Imádkozunk a betegekért, a magányosokért, a testi-lelki nyomorúságokkal küzdködőkért. Könyörülj meg, kérünk rajtuk, és segíts nekünk, hogy észrevegyük őket. Segíts, hogy össze tudjunk fogni. Ebben a világban, amelyben oly hatalmasan munkálkodhat és munkálkodik, a sátán, a nagy széttopáló, és minden széthány, mi, akik hozzátartozónak valljuk magunkat, hadd tudjunk igazán egyek lenni benned. Könyörülj meg így egyházunkon, kérünk téged, és maradj velünk a hétköznapokban és munkáinkban. Hadd tudjunk helytállni munkahelyeinken is, valóban téged képviselni. Adj nekünk erőt, bölcsességet. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Figyeljünk együtt a hirdetésekre. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjasok köre találkozik, csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz, pénteken délután 5 órától a gyermekek számára tartunk konfirmációi előkészítő alkalmat, 6 órától ifjúsági bibliaóra, 7 órától pedig bibliakör lesz. A hétközi alkalmakat lent tartjuk most már a gyülekezeti helyiségünkben. Vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz, ezzel egyidőben a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára lesz foglalkozás. Hirdetem azt is, hogy mivel hónap második vasárnapja lesz egy hét múlva, tehát ránk következő vasárnap, ezért az istentisztelet után imaórára is várjuk a testvéreket le a gyülekezeti helyiségünkbe. November 18-án missziós nap lesz a gyülekezetünkben. A délelőtti istentiszteleten a református Iszákos mentő misszió vezetője fogja hirdetni Isten igéjét, valamint egy az alkohol rabságából megszabadult testvér megosztja velünk ennek történetét. A délután 4 órakor kezdődő alkalmunkon pedig a misszió beszámol tevékenységéről, illetve egy másik szabadult bizonyságtételét hallgathatjuk meg. Kérdéseket is lehet feltenni ezen a délutáni alkalmon a misszió munkatársainak. És a délutáni rendezvény az a lakótelepi közösségi házban lesz. Tettünk a persely mellé hívogató lapokat, és kérjük, tessenek vinni, és minél szélesebb körben terjesszük. Köszönjük mindazok fáradozását, akik közreműködtek az őszi hírlevelünk elkészítésében, valamint a címzettekhez való eljuttatásában, az arculattervező bizottságnak pedig a plakátokat és a szórólapokat köszönjük. És köszönjük azok munkáját is, akik épületünkben javító szerelő munkákat végeztek el, annak a presbiter testvérünknek is, aki vállalta a harangláb körüli ecetfák kivágását. Egyben testvér mellé még kérünk segítséget,
ugyanis nem ért még a munka végére, a legnagyobb ecet vagy gyökérzetének az eltávolítása még hátra van, és ehhez vár segítő társat. Isten tisztelet után lehet jelezni nekünk lelki pásztoroknak. Felhívom a testvérek figyelmét most is a nyilasmisi programra is, amelynek keretében lehetőség van Kárpát-medencében élő hátrányos helyzetű fiatalok tanulmányainak a támogatására. Aki többet is szeretne tudni erről, nyugodtan vigyen el a hirdető táblára kitűzött szórólapokból. Hirdetem azt is, hogy a Kamaraerdei Idősek Otthonában evangelizációs istentiszteletek lesznek holnaptól péntekig, délutánonként 4 órától a B épület foglalkoztatójában. Azt is hirdettem, hogy iratterjesztő testvérünknek szabad jelezni, sőt kérjük is, hogy tessenek jelezni, hogyha igényt tartunk a jövő évi bibliaolvasó kalauzra, illetve képes kávén kalendáriumra, mert megérkezett a sajtóosztálytól az ezzel kapcsolatos levél, illetve kérés. Az adakozás lehetőségét is említem, emlékezzünk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegény életté érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Végül pedig megosztom azt az örömöt a testvérekkel, hogy megszületett Péterfi György tiszteletes úrétnak a kicsi babája, szombaton, tehát 27-én este, Botonnak hívják, és ha jól tudom, 3,30 kg és 51 cm hosszú. Isten áldja meg a pici babát és az egész családtal együtt. A 392. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind az 5 verszakával, az 5. majd fennállva. 392. énekünk így kezdődik. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült fel lelki temploma. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.